Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves hallgatót. Görgényi Tünde vagyok, és meghívom önöket, hogy a következő 40 percben hallgassák meg dr. Sávai János atya elmélkedését a mai tematikus napunkhoz kapcsolódóan. Solyom Péter technikai munkatársam nevében is minnyájuknak jó rádió hallgatást kívánunk.
Mária a csend asszonya. Hála legyen Istennek kimondhatatlan ajándékáért. Jézus, szűzanya bimbaja, szívünknek édes óhaja, téged illet imánk dala, s boldog ország trónusa. A legrendhagyóbb Krisztus megtestesülésében nem csupán az, hogy szűztől született, érintetlenül hagyva szüzességét, hanem az a tény, hogy a pontosan meghatározott nő méhében, akinek neve ismert, test és valóság. Mária a keresztény ember mintája. Élete a legkeményebb valóságba vezet minket, mindennapi történetbe, adott, különös családba. Annak köszönhetően, hogy Krisztus Mária által jött, remélhetjük és bizalommal tekintünk minden történelmi eseményre, ami a kereszténységből születik. A mi hitünk nem asztalnál kigondolt eszmefuttatás néhány erkölcsi utasítással. A mi hitünk valós személyek, valóságos története. Amikor elérkezett az idők teljessége, az igazi újdonság abban áll, hogy Isten ebben a különleges és egyszerű történelmi pillanatot jelentő időben egészen addig tágította, hogy belé helyezte az örökkévalót. Megértjük ezt Máriára tekintve. Benne a végtelen bezárkózik a véglegesbe, az örök betér az időbe, a mindenható gyermekké lesz. Így bárki kapcsolatba lép ezzel az isteni idővel, kapcsolatba lép az örökkévalósággal. Különösen kiemelt helye ennek az isteni időnek a liturgia, és ebben is a Szent Mise. Csak ebben a szemléletben érthetjük meg valójában, mit jelent bekapcsolódni a liturgiába, nem csupán testben, hanem egész személyünkkel megtapasztalva a szeretetet és jóságot. A liturgia az az alkalmas idő, amelyben megérinthetjük azt, ami örök. Benne Isten közelít hozzánk, megérint a szentségi jelekben, abban a titokzatos találkozásban, ahol ő ígérete szerint jelen van. Ahol ketten vagy hárman együtt vannak az én nevemben, én közöttük vagyok. Ennek tudatában ébred bennünk a kimondhatatlan vágy, hogy vágyjuk hirdetni, kiáltani Isten hatalmát, az ő dicséretét, tiszteletét és országának közénk jöttét. Tiéd az ország, tiéd a hatalom, a dicsőség, mindörökkön örökké. A liturgia lényegét összefoglaló kifejezése megsejteti Isten rendkívüliségét, és a lélek a mi szavunk által szólal meg, és a mi szavaink által Isten szava szól hozzánk. De az a tény, hogy Mária szűz, nem csupán külső dísz. Szüzessége abban áll, hogy mindenek előtt jelezze, hogy ő termékeny, kész gyümölcsöt teremni. A szüzesség, mint a megtisztított szántóföld, gyomok, kődarabok nélkül puha talajként kész a vetésre. Az ilyen földbe vetett magbiztosan terem, és nincs ott a tövisek, kövek miatti veszély, amelyek elfojtanák a kikelő vetést. Szívünk tisztasága, a szükséges föltétele Isten cselekvése teljes hatékonyságának életünkben. Mária nem csupán testében szűz, hanem szűz a szívében és gondolkodásában is. Nem csupán méhében ad helyet Krisztusnak, hanem helyet adott neki szívében és gondolatában. Krisztus ezért mondja annak, aki megrótta, hogy nem gondoskodik eléggé a családjáról, ki az én anyám, ki az én testvéreim. Aki megteszi az én atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám. Mária Krisztus anyja azáltal az ő teljes, ő testi szívbeli és gondolkodásbeli anyaságában. Ő a szeplőtelenül fogantatott. Jézus, te legfőbb jóság, a szív minden feletti öröme, egyben gyöngéd jó akarat, szereteted egészen elragad. Gyakran mondjuk, hogy Isten jó. De mit jelent Isten jósága? Csupán abban a képességben, hogy jót tesz. Krisztust jókkal mondjuk jónak, az a valaki, aki látva az éhező tömeget, annyira megesik rajtuk a szíve, hogy megsokasítja a kenyeret és a halat számukra. De nem mindenki lakott jól akkor Krisztus jóvoltából, és ma is számtalan sok embert kínoz az éhség. Hol van hát Krisztusnak ez a jósága? Megsajnálta a betegeket, és sokakat meggyógyított. De nem gyógyított meg mindenkit. Rengeteg ember szenved sokféle rettenetes és halálos betegségben. Hol van hát Krisztusnak ez a jósága? Aztán együtt érzett a síró Mártával és Máriával, és föltámasztotta barátját, Lázárt. De nem minden testvér tudja megölelni egymást, vagy az anyák gyerekeiket, a gyermekek szüleiket. A halál ma is gátlástalan hatalom elsősorban a szegények és nincstelenek között. És akkor hol van Krisztus jósága? Krisztus jósága mindenek felett az a szünet nélküli, álhatatos, rendkívüli, kizárólagos és erős szeretet, amellyel Isten szeret mindegyikünket. Ez a szeretet erősebb, mint a halál, vagyis erősebb minden körülménynél, minden szenvedésnél és betegségnél, minden éhségnél, hiánynál, és mind annál, ami valamilyen módon megfoszt bennünket, és rászorulókká sorbaszt. Ez a szeretet betölti mindezeket a hiányokat, amelyek körülvesznek, és nem engedi, hogy az utolsó szó felettünk az övék legyen. Egészen a halálig, a lezáruló időig. Krisztus szeretete eltörölte ezt a szót, hogy vége a mi történetünk szótárából, és életünk kilátástalan zsákutcáját átjáróvá, összekötő utakká tette. Krisztus nem a pillanat nehézségét oldotta meg, hanem magát a nehézségét gyökeresen számolta fel, amikor magáévá tette életünk minden pillanatát. Titok marad ez a szeretet, amely néha egészen nyilvánvaló, máskor meg rejtett, mint a hegyi forrás, amelynek vize völgyeket táplál, mezőket éltet, és gyakran rejtetten halad a felszín alatt láthatatlanul. Az ő jósága nem akármilyen, hanem a legfőbb jóság. Az a jóság, mely téged megtart az legnyomorultabb pillanatban, az örömben is persze, ahol csak gyötrelem van, ott is. Az a jóság, amelyben megtapasztalod a gondolkodást, a gondoskodását, amikor nincs melletted senki. Mindez igaz, minden piában, de ahogyan mindez megnyilvánul, legtöbbször rejtve marad a szemeink elől. Csupán ennek tudata tölt el derűvel és bizakodással, még a legkínzóbb körülményekben is. Tehát nincs helye a félelemnek az ilyen kapcsolatban. Krisztus felül múl minden reményt. Mindezzel szemben nem maradhatunk közönösek. Ha mindez, ami életünkben megtörténik, megéri ezek szerint élni. Az ilyen jóság, valóban a szeretet, nem csupán alamizsna. Látom már, mit kerestem, enyém lett, mire vágytam. Ízlelem szerelmed, Jézus, és lángban ég egész szívem. A kereszténység egyik legfontosabb témája a túlvilág. Végül is Krisztus megnyitotta a túlvilágot, elhozva hozzánk. Mindannyian vágyunk rá, keressük, virasszunk, és nem egyszerűen kívánjuk csupán azt, meglátjuk majd egyszer valamikor, ki tudja, mikor vége lesz ennek az életünknek. Egész szomjunk, vágyakozás a szívünknek végre rátalált arra a forrásvízre, amely az örök életre oltja szomját. Ez a forrás az Eukarisztia, az Úr teste és vére. Ahogyan a kis forrásra nézünk, elgondoljuk, milyen a hatalmas óceán, ahová ez a kis erecske tart. Így tekintünk az Eukarisztiára, és csak sejteni tudjuk, milyen lesz az Úr az ő országában. Ezért az egyház hagyománya életünkbe ezt a két magatartást teszi hangsúlyossá. Látni és venni. Látom már, amit kerestem. Mindahányszor letérdelünk az eukarisztia imádására, alkalmunk nyílik arra, hogy meglássuk, kit keresünk. Azt, akiért minden reggel felkelünk, aki iránt annyiszor eltölt a vágyakozás. Az eukarisztia, akit szemünk lát, az a mi emberi útunk célja a kenyér színe alatt. Így folytatja az előbb hallott himnusz, enyém már, amire vágyakozom. Igen, mert nem csupán lehetséges látnunk az eukarisztiát, hanem mindenek felett magunkhoz vehetjük, táplálkozhatunk vele, hogy élettel töltsön el minket. Minden érzékünk részt vesz ebben a találkozásban. A liturgia szól minden emberi érzékünkről és érzékünkhöz, hogy a mozdulatok, hangok, illatok, ízek, formák Krisztus, aki jelen van az eukarisztiában, megérinti életünket. A szeretet elindul bennünk, és fut, átjár minket, mint a vérünk, táplálva szívünket, lelkünket. De mint minden ételt nem elegendő magunkhoz venni, azért táplálkozunk, hogy erőt nyerjünk belőle, feltöltsön energiával tevékenységünkhöz. Aki csak étkezik, de semmit sem csinál, abban a táplálék csupán zsírt alkot, kövérséget. Az eukarisztiában ez annyit jelent, hogyha csak magunkhoz vesszük, anélkül, hogy cselekedetté alakulna, azt jelenteni, hogy a kegyelmet ítéletre fordítjuk. Az eukarisztia képessé tesz minket az igaz életre, jóságra, a szeretetre, a szentségre, vagyis lehetővé teszi, hogy nem csupán a mi erőlködésünkre számíthatunk, részesülünk az eukarisztia asztaláról, részesei leszünk Krisztus új életének, az ő halálának, szenvedésének és föltámadásának. Életünk nagy péntekjein felragyognak a húsvét fényei, keresztjeink mindegyikéből a napnyugtát nem ismerő vasárnap hajnalra ragyog föl az Úr napja, ahol Isten lesz minden mindenben. Így a karácsony, a születés hallatlan szerénysége, csendes éjszakába végbe ment története előre vetíti húsvét éjjelének észrevétlen eseményét. A megtestesülés és a föltámadás nem szemet kápráztató jelenség és valami nagy világbolygató történés, végtelenül szerény, hogy hozzászokjon szemünk, belső látásunk. Mária a csendasszonya, a sok Mária név között, amelyekben nem tudni, hogy inkább a költők fantáziáját, vagy a népi jámborság gyengétségét kell csodálni, jobban találtam egy rendkívüli javaslatot, Mária a csend székesegyháza, vagy katedrálisa. Persze ma már nehéz megtapasztalni a csendet a nagyvárosok katedrálisaiban, aki azonban az imádkozás vágyától vezetve lép be, az mindig megtalálja a megfelelő sarkot. Mária féltékenyen őrzi a csendet, még ő csak meg sem töri, amikor beszél. Mária a keveset beszélő nő. Az evangéliumban mindössze 4-szer szólal meg, az angyal bejelentésére, amikor a Magnifikátot énekli, és amikor megtalálja Jézust a templomba, aztán pedig még egyszer a galileai Kánában. Aztán miután azt tanácsolta a lakodalmasoknak, hogy hallgassanak az egyetlen szóra, amit mond, ő, mármint Jézus, ő, Mária, örökre hallgat. De hallgatása nem csak a hangok hiánya, ez nem a zaj üressége, nem is a józanság különös megtartóztatásának az eredménye, és ehelyett a jelenlét látható jele, a teljesség burka, ami láthatóvá teszi, az anyamé, mely az igét tartja. A rómaiakhoz írt levél egyik utolsó verse Mária elhallgatásának értelmező alakját kínálja számunkra. Jézus Krisztusról úgy beszél, mint az örökkévaló évszázadokon át elhallgatott misztérium kinyilatkoztatásáról. Krisztus elhallgatott misztérium, rejtett, azaz titkos, szó szerint csendbe burkolózva. Más szóval mindezt elmondva, Isten igéje az örökké valóság méhében némaságba burkolózott. A történelem méhébe lépve nem lehetett más kötszere, Mária pedig felajánlotta neki ezeket személyével együtt. Így lett a mennyország titokzatos csendjének földi kiterjesztése. Jelképként hozták létre azok számára, akik meg akarják őrizni a szerelmi titkokat. És mindannyiunk számára a zajtól megsemmisülten az ige néma kincses ládája maradt. Azt ír az írás róla, mindezt megőrizte szívében. Szűz Mária a csendasszonya. Kérünk, vezess vissza minket a békesség forrásaihoz. Szabadíts meg minket a szavak ostromától, a miénktől mindenek előtt, de másokétól is. A zaj gyermekei azt hisszük, elfedhetjük a minket gyötrő bizonytalanságot, ha a végtelen mondásunk zsivajára hagyatkozunk. Értesd meg velünk, hogy Isten csak akkor tud beszélni hozzánk, ha elhallgatunk. A zaj lakótársai, meggyőztük magunkat, hogy a félelmet kiűzhetjük a erősítők hangerejének emelésével, vagy a saját hangunk emelésével. Értesd meg velünk, hogy Isten csak a sivatag homokján közöl, és találkozik az emberrel, és hogy hangjának semmi köze az emberiség zúgásának hangerejéhez. Magyarázd el nekünk a bölcsesség azon szakaszának mély jelentését, amelyet egykor karácsonykor olvastak, és remegünk a csodálkozástól. Így szólt. Míg mélységes csend borított be mindent, és az éjszaka félúton járt, a te igéd mindenható a mennyből, királyi trónodról leszállt a földre. Imádkozzunk, hozzon vissza minket az első Betlehem álomszerű ámulatába, és ébressze fel szívünkbe annak a csendes éjszakának a nosztalgiáját. Szűz Mária, csendasszonya, mesélj Istennel való találkozásaidról, melyik vidékre mentél el tavaszi délutánokon, távol Názáret zajától, hogy hallda hangját. Tinédzserként a szikla mely hasadékaiba bújtál el, hogy a vele való találkozást ne rontsa meg az emberi zajok erőszaka. Galileai mely tereszám, mert elöntött a teli hold, éjszakai énekkel tápláltad virasztásodat, miközben a békák brekegése odalenn az olajfák síkságán volt az egyetlen aláfestő zene a tisztaságról szóló gondolataidhoz. Milyen beszélgetéseket folytattál a falu szökők útjánál gyerekkori barátaiddal? Mit mondtál Józsefnek, amikor alkonyatkor kézen fogva kiment veled Ezrálen helejtői felé, hogy napsütéses napokon a Tiberiasz tóhoz vezetett téged? Szavakkal vagy boldogság könnyeivel bíztad rá a rejtét, amit a méhedben rejtegettél? Aztán a Semá Izrael és az Eresz csatornákban zúgó eső egyhangúságán kívül ugyan milyen hangokon cseng még az asztalos műhely a téli estéken? Szíved kincses ládáján túl volt-e titkos lajstromod is följegyzéseide, amelybe megőrizted Jézus első szavait? Mit mondtatok egymásnak 30 éven keresztül a szegények asztala körül? Szűz Mária, csendasszonya, fogadj be minket iskoládba. Tartsanak távol minket a zajvárástól, amelyben megkockáztatjuk, hogy elkábítjuk magunkat a társtalanság határáig. Védj meg minket a beteges hírvágytól, ami megsüketít minket a jó hírre. Győzd meg minket arról, hogy csak csendben érnek meg az élet nagy dolgai, a megtérés, a szerelem, az áldozat, a halál. És még egy utolsó dolgot szeretnék kérdezni tőled, legkedvesebb anyám. Te, aki megtapasztaltad, mint Krisztus a kereszten, Isten csendjét, ne távolodj el mi tőlünk a megpróbáltatások órájában. Amikor nekünk is elsötétül a nap, és az ég nem válaszol kiáltásunkra, és a föld üregesen dübörög a lábunk alatt, és az elhagyástól való félelem kétségbeesést okozhat, maradj mellettünk ekkor. Abban a pillanatban törd meg a csendet, mondj nekünk szerető szavakat a szívünkbe, és érezni fogjuk a bőrünkön a húsvét borzongását, még mielőtt a haldoklásunk elcsitulna. Mária engedelmes asszony, gyakran hallunk a vak engedelmességről, soha a süket engedelmességről. Tudod miért? Ahhoz, hogy elmagyarázzam neked az etimológiához, szómagyarázhoz kell folyamodnom, ami néha az aszkétákat is megpróbálja, de segítő kezet nyújthat. Az engedelmesség a latin obediencia, az ob audire szóból származik, ami azt jelenti, hallgass szemben állva. Ha felismerjük a szó eredetét, fokozatosan megszabadulhatunk az engedelmesség hamis fölfogásától, amelyet akaratunk passzív kiiktatásaként értettünk. Mit jelent ez? Így megértetjük, hogy az igazi engedelmesség semmibe sem hasonlít a magukat megtagadók, letagadók szolgalelki hozzáállásához, még csak távolról sem. Aki engedelmeskedik, nem semmisíti még szabadságát, hanem fölemeli. Nem pusztítja el tehetségét, hanem a kereslet kínálat logikájában fogalmazza azokat. Nem minősíti le magát a megalázkodás automata szerepére, hanem beindítja a meghallgatás és párbeszéd mélyebb kapcsolatát. Van egy pompás mondat, amelyet egy ideig a tiltakozás éveiből származó felfedezésnek hittek az emberek, és pedig ez állva engedelmeskedni. Gyanús kifejezésnek tűnik, de egy csipet sóval kell venni. Ehelyett az engedelmesség hiteles természetének felfedezése, amelynek ereje, mozgása föltételezi, hogy az egyik ember beszél, a másik pedig válaszol. Az egyik, aki tisztelettel teszi a javaslatot, a másik pedig szeretettel ragaszkodik hozzá. Az egyik, aki rámutat egy tervre, elképzelésre, az erőszak árnyéka nélkül, a másik pedig örömmel belsővé teszi a jelzést. Valójában csak állva lehet engedelmeskedni, ha térden állva engedelmeskedsz, nem engedelmeskedsz. Behódolunk, nem szeretünk. Feladjuk, nem működünk együtt. Az a feleség például, aki kénytelen folyton igent mondani férjem minden vágyára, és soha nem tud kimenni a házból, mert az a másik féltékeny, és este, amikor részegen jön vissza, és a gyerekek sírnak, sok verést elvisel, annélkül, hogy reagálna. Ez nem engedelmesség. Elnyomott nő, az nem engedelmes nő. Egy napon az úr minden bizonnyal megjutalmazza őt ezért, de nem az erényért, az engedelmesség erényért, hanem az elviselt szenvedésért. Röviden, az engedelmesség nem a bántalmazás lenyelését jelenti, hanem a szabadság megtapasztalását. Ez nem rezignált, beletörődő hallgatás a zaklatással szemben, hanem a magasabb terv örömteli elfogadása. Tehát nem beletörődésével magára hagyott lemondó gesztus, hanem a szeretetre adott válasz, amely szintén egy bizonyos eleganciát kíván a kérdezőtől, mintsem uraskodást. Aki engedelmeskedik, nem adja föl vágyait, hanem olyan mértékben azonosítja magát azzal, akit szeret, hogy a saját akaratát az övéhez igazítsa. Íme Mária engedelmességének logikai és nyelvtani elemzése. Ez a csodálatos teremtmény még a teremtőnek sem engedte meg, hogy kisajátítsa szabadságát, de az igenje kimondásával szabadon átadta magát neki, és olyan felelősségteljes lelkiismerettel lépett az üsztörténet pályájára, hogy Gabriel angyal visszatért a mennybe, és nem kevésbé örömteli hírt hozott az Úrnak arról, amit a földre hozott az odavivő úton. Talán nem lenne nagyon elhibázott, ha Lukács első fejezetét úgy címeznénk, mint az angyal jelentését az Úrnak, nem pedig az angyal bejelentését Máriának. Szűz Mária engedelmes asszony, te, aki Isten színe előtt járás kegyelmében részesültél, add, hogy mi is, mint te, képesek legyünk keresni az ő arcát. Segíts megértenünk, hogy csak az ő akaratában találhatunk békét, és még akkor is, amikor arra késztet, hogy ugorjunk a sötétségbe, hogy elérjük őt, szabadíts meg minket az üresség szédülésétől, és adj bizonyosságot arról, hogy akik engedelmeskednek az Úrnak, nem zuhannak a földre, mint a veszélyes háló nélküli ugrásban, de mindig a karjába esnek. Szűz Mária engedelmes asszony, jól tudod, hogy Isten arcát, amíg itt járunk, csak emberi arcok számos közvetítésében találjuk meg, és szavai csak földi szókincsünk szegényes visszhangjaiban jutnak el hozzánk. Add hát nekünk a hit szemét, hogy engedelmességünk történelmi jelentőségűvé váljon a mindennapi életben, párbeszédben, azokkal a múlandó, beszélgető partnerekkel, akiket az örökké való akarata jeléül választott. De óvj meg minket a könnyű megelégedéstől és a kényelmes belenyugvástól a köztes lépcsőkön, amelyek megakadályozzák, hogy visszamásszunk hozzád. Valójában nem ritka, hogy a bálványimádó ösztönök, amelyek még nem haltak ki a szívünkben, megtévesztenek bennünket az evangéliumi engedelmességgel, ami csak udvariasság és kifinomult erényekkel, ami csak silány haszonlesés. Hogy ne legyen semmi bajom, hát azt teszem, amit a másik mond. Szűz Mária engedelmes asszony, te, aki fiad életének megmentése érdekében elkerülted a zsarnokok parancsait, és Egyiptomba menekülve passzív ellenállás és a polgári engedetlenség ikonjává váltál, ahogy most mondanák, adj nekünk minden alkalommal a tiltakozást, büszkeségét, lelkiismeretünk azt sugallja, hogy inkább Istennek kell engedelmeskednünk, mint az embereknek. És hogy ebben a nehéz belátásban ne szenvedjünk belső indítás hiányában, engedd meg, hogy legalább akkor így szólíthassunk. Szűz Mária, engedetlen asszony, ugyan könyörög érettünk. Mert Mária szolgáló nő. Tiszteletlennek tűnhet ez a néhány szó, és talán néhányan még a szentségtörés szagát is fogják érezni. Nem tudom, hogy az angyalok és a szentek királynőjének ilyen szegényes nevet viselő benyomása okozta-e, vagy az, hogy nem vették figyelembe azokat a kategóriákat, akik mások otthonában fáradoznak. Miről van szó? Az igazat megvalva, még a modern szokások is fölismertek valami lealacsonyítót az ókori nyelvben, mármint a szolgáló szóban. Így a szókincs ahelyett, hogy szolgáról vagy kiszolgáló szeméről beszélne, a szókincs a szobalány vagy pincérnő lexikális folyamatán áthadolva divatosabb kifejezésekkel játszanak és beszélnek a munkatársról, alkalmazottról, kosztért lakásért szolgáló lányról, vagy akár egy cselédlányról, ami nem más, mint okos rövidítés, amely a családi munkás kezdőbetűiből származik. Hogy Mária, mégis ezt a nevet választotta magának. Sőt, Lukács evangéliumában kétszer is szolgálónak nevezi ő maga magát. Az első alkalommal, amikor az angyalnak válaszolva fölkínálja neki névjegy kártyáját, amikor azt mondja, itt vagyok, az Úr szolgálója vagyok. A másik, amikor a Magnifikátban kijelenti, hogy Isten rátekintett szolgálója kicsinységére vagy alázatára. Akkor tehát szolgálónő, teljes joggal. A cím, amelyet születési joga részeként visel, és amelyet úgy tűnik, féltékenyen ragaszkodik is hozzá, mint ősi nemesi címhez. Vajon ő volt-e, vagy nem, ha nem pontosan József leszármazottja, de legalábbis érintett volt Dávidnak az ő szolgája házában. Olyan cím, amely egyfajta tükörszimetria, hogy ezt a nyelvészek mondják, de minden bizonnyal elismeri az egyenrangú szakmai képesítést az öreg Simeonban, és arra készteti, hogy a kis Jézust annak a szolgának a karjaiba adja, aki most végre békében távozhat majd. A cím, amely a kánai lakodalomban tekintettel arra, hogy a kollégák jobban megértik egymást, fölhatalmazza őt arra, hogy a szolgákhoz forduljon ezekkel a szavakkal, amelyek miután számunkra is igényes kézvesítés maradt, fölhívásnak tűnik, hogy mindannyian csatlakozzunk az ugyanazon szervezethez, amikor azt mondja, tegyétek, amit mond. Röviden a cím, amely följogosítana az illetékes szervezetek felé benyújtott kérésre, hogy a Szent Szűz legyen azok védelmezője, akik szolgáltatások sokfélesége ellenére a házvezetőnőtől a babysitterig, a dajkától a szobalányig, egyenruhába vagy annélkül teljesen mindegy, a család által alkalmazott szolgáltatásokat fejezi ki. Mégis ennek a névnek, amely annyira önmagára utal, nincs helye a Loretói litániában. Talán azért, mert a szolgálat eszméje, annak ellenére, hogy sok szó esik róla, még az egyházban is, félelmet kelt, a méltóság lefokozására utal, és rangcsökkenést jelent, ami összeegyezhetetlennek tűnik az Isten szülő presztisével, ami azt sejteti, hogy még a szűzanya diákoniája, szolgálata is sóhajunkat átitató díszítő fogalom maradt, nem pedig létünket beidegző működési elv. Sajnos. Szűz Mária az Úr szolgája, aki tested, lelked neki adtad, magadat odaadtad, üdv művében családi munkatársként lépett be a házba, az igazán egyenrangú nő, akit a kegyelem bevezetett a Szent Háromságos bensőségbe, és kincses ládává tette isteni bizodalmak, a királyság házastársa, hogy a szolgálatot nem a szabadság csökkentéseként értelmezted, hanem mint visszavonhatatlanul Isten nemzetségéhez való megmásíthatatlan tartozást. Kérjük, fogadd el annak az állandó diákonátusnak az iskolájába a mi szegény szolgálatunkat is, jelentkezésünket, melynek te páratlan tanára vagy. Veled ellentétben mi azért küzdünk, hogy függetlenítsük magunkat Istentől, és lassan megértjük, hogy csak az ő szuverenitásának előtt feltétel nélküli meghódolása biztosítja számunkra az ősi ABC-t minden más emberi szolgálat olvasásához. Nos, az Úr kezébe vetett bizalommal, hát mondjuk meg szerencsejátéknak tűnik számunkra mindez. Ahelyett, hogy kétoldalú szövetség keretei között hódolnánk neki, a rabszolgaság változatának érezzük az Úr szolgálatát. Röviden, féltékenyek vagyunk az önállóságunkra, a függetlenségünkre, be kell ezt vallani. Az az ünnepélyes kijelentés pedig, hogy Istent szolgálni azt jelenti, hogy uralkodni, ugyan nem nagyon győz meg már minket. Szűz Mária, az ige szolgálja. Oly mértékben szolgálsz, hogy amellett, hogy meghallgattad és őrizted, segíts Jézust életünk középpontjába helyezni. Tapasztaljuk meg titkos javaslatait. Segíts nekünk, hogy tudjuk, hogyan legyünk hűségesek hozzá mindvégig. Add meg nekünk azoknak a szolgáknak az áldását, akiket az éjszaka közepén visszatérve még ébren talál, és akiket miután felölti köntösét, asztalhoz ülteti őket, és maga is fel fog szolgálni nekik. Legyen az evangélium mindennapi döntésünk irányadója és mérlege. Óvjon meg minket attól a kísértéstől, hogy engedményeket tegyünk igényes kéréseire. Tégy képessé minket az örömteli engedelmességre. És végül kössünk szárnyakat a lábunkra, hogy a föld végső határáig teljesíthessük az ige hirdetésének missziós szolgálatát. A keresztény nem díszként él a világban. Életének útja nyomot kell hagynia, különben kudarcnak számít. A keresztény meghatározása szerint jelentőség teljesen kell, hogy legyen, vagyis jelentést, ízt, ízlést, irányt kell adnia. Ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága. Célunk, hogy a fényt égve tartsuk, amikor a sötétség uralkodni akar. A kereszténynek az a feladata, hogy ízt adjon a dolgoknak, megvilágítsa őket, és ne úgy viselkedjen, mint bármi más ember vagy hatalmi csoport. Létezésünknek minőségi, nem mennyiségi változást kell hoznia. Valójában bárhol is legyen a keresztény, a dolgokat másfajta gondossággal, szenvedéllyel, örömmel, hozzáértéssel kell végezni. A keresztény ember humanizálja emberségessé teszi a környezetet, legyen az iskola, politika vagy orvostudomány. Ha a keresztény nem só és fény többé, akkor semmire sem jó, csak arra, hogy kidobják. A keresztény, aki nem ezt teszi, az szemét, ahogy az Úr mondja, és nem akármilyen szemét, hanem szennyező szemét. A világ pedig már így is tele van ilyen szeméttelepekkel, inkább lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti atyátokat, aki a mennyben van. Mert ez a másik nagyon komoly kérdés, a szeretet láthatósága. A fontos dolgokat persze nem kell fitoktatni, de nem is lehet őket elrejteni. Nem lehet kirakatban élni, de azt sem lehet elhinni, hogy a jónak mindig csak átlátszónak, láthatatlannak kell lennie. A különbség nagyon egyszerű. A nem jó, jó csábító önmagához vezet. A jó, jó viszont jelző, mindig valakire másra utal. A keresztény arra hivatott, hogy olyan jót mutasson, amely sokkal többet jelent, mint aminek látszik. A keresztény arra hivatott, hogy láthatóvá tegye a dolgok mélységét, a teremtés értékességét, az élet méltóságát. Így tehát az evangélium teli van a hitünkhöz természetesen tartozó hivatásos értelmezéssel. Aki a történelem peremény perifériáján áll, anélkül, hogy kovászként hatna rá, nem csak rosszul hisz, hanem nem is hisz Jézus Krisztusban. Szűz Mária, világszolgája, aki átéled a szegények megpróbáltatásait, segíts, hogy életünket elérhetővé tegyük mások számára, a szegények számára, a hallgatás diszkrét gesztusaival, és nem a főszereplő reklámjaival. Tudatosíts bennünk, hogy a fáradtak és elnyomottak leple alatt, fiad, nyissa meg szívünket testvéreink szenvedései előtt, és hogy készen legyünk arra, hogy megértsük igényeiket, adj nekünk gyengétséggel és reménnyel teli szemet. Azokat a szemeket, amelyek aznap voltak Galileai Kánában. Szívből mondjuk hát, hála legyen Istennek kimondhatatlan ajándékáért.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Sávai János atya elmélkedését hallották a mai tematikus napunkhoz kapcsolódóan. Solyom Péter technikai munkatársam nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, mindnyájuknak további jó rádióhallgatást kívánok. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!